Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kárpáti Róbert, orvos, sportpszichológus, a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Látta a román magyart?
Természetesen láttam.
Mi történt?
Én azt gondolom, hogy a csapat igazából nem volt felkészítve arra a fogadtatásra, arra a hangulatra, arra a légkörre, amivel a román szurkolók vártak minket. Az a hiba, amit középső védőnk elkövetett a második percben, azt sem gondolom, hogy a futballtudásról, a taktikai fegyelmezetlenségről szólt volna, hanem egy viszonylag rutin, válogatott szinten rutintalan játékost egyszerűen elragadta az a fajta szorongás, amit az 50 ezer román szurkoló szándékosan teremtett ott.
De az hogy lehet, hogy erre nem voltak felkészülve, ez meglepte őket? Hát Romániába menni futballozni, az engem se lepne meg, hogy ott fanatikus román szurkolók egy poklot csinálnak, pont olyat, mint amilyet a magyar szurkolók csinálnának, ha a román csapat jönne ide. Nem?
Erre igazából felkészülni nem is nagyon lehet. Tehát, hogyha előtte nem próbálják ezt valamilyen szinten szimulálni a játékosok számára, erre egyébként vannak technikák, hogy hogyan lehet. Illetve nem beszélnek nagyon sokat arról, hogy mi is fog rájuk várni, illetve hogyha nem vonja be az edzői stáb, illetve az egész stáb ebbe a rutinosabb játékosokat, akik korábban már hasonló légkörben játszottak. Zárójelben hagytam hozzá, hogy volt a 80-as években egy világbajnoki selejtezőnk, szintén Romániában, amikor Mésző Kálmán volt a szövetségi kapitánya a magyar válogatottnak. Ő például azt találta ki, hogy másfél órával a mérkőzés előtt kiküldte a magyar válogatottat melegíteni, és mire a mérkőzés elkezdődött, addigra a román szurkolóknak már nem nagyon volt hangjuk.
Okos.
Igen. Tehát, hogy vannak olyan technikák, kisebb-nagyobb csibészségek, amikkel azért meg lehet egy ilyen helyzetet próbálni oldani. Ez próbálták erre a szerencsétlen mozdulatra, ezt az egész vereséget rákenni, de ez nem így, de ez nem igaz, ez a játékos erről igazából nem tehetett. Én őt maximálisan fölmentem ez alól.
Mondta, hogy lehet ezt valahogy szimulálni. Hogy lehet 50 ezer ember szurkolását szimulálni? Vagy az játékos, hogy mondja, hogy olyan hangulat lesz, hogy le fog esni a fejed, amikor bemész a katlanba?
Hát egyrészt nagyon sokat kell erről beszélni, másrészt tényleg be kellett volna vonni olyan korábbi sztárokat, akik ilyen hangulatban már részt vettek, és hát azt tudni kell, és nyilván a hallgatók is tudják, hogy egy Románia-Magyarország, vagy egy Magyarország-Románia mérkőzés, az több, mint egy labdarúgó mérkőzés. Tehát arról is lehetett volna azt gondolom beszélni, hogy itt ez az egész csata, ez túlmutat egy aktuális labdarúgó mérkőzésen. Ez más, mint egy Észtország-Magyarország, vagy akár egy Hollandia-Magyarország. Tehát, hogy ez... Egyébként pedig vannak olyan akusztikai technikák, amivel egyszerűen a fülsüketítő hangerőt azt stúdió körülmények között tudják szimulálni, és bár nyilatkozták azt, hogy Törökországban hasonló hangulatban fogadták őket, de az a lelki nyomás az nyilván egy Románia-Magyarország mérkőzésen nagyobb, mint egy Törökország-Magyarország mérkőzésen.
De mit lehetett volna például, csak példaképp elmondani a játékosoknak a magyar-román viszonyról, egy kis demográfia, egy kis történelem? Hát jártak iskolába valamennyien, kéne, hogy ezeket tudják, nem?
A borzasztó elvárások voltak már előtte ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, egyrészt a közvélemény, tehát általában a közvélemény, másrészt pedig a sportszakma közvéleménye felől. A kommunikáció az a lélektannak az alapja. hogyha csak azt nézzük, hogy mondjuk Mészöly Kálmán személyisége kontra Egervári Sándor személyisége, teljesen személy, tehát azt gondolom, hogy sportszakmailag nyilván összemérhetőek, de személyiség szempontjából nem összemérhetőek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen csapatot egy Mészöly Kálmán típusú edző sokkal jobban tud motiválni és felkészíteni egy ilyen megmérettetésre, mint egy higgadtságot, nyugodtságot sugárzó Egervári Sándor.
Spanolnia kellett volna? Mint egy hadvezérnek? Egy csibész hadvezérnek, aki ha kell, akkor elől megy a kardjával és lekaszabol mindenkit? Valami ilyesmit
begondolom? Igen, szóval amikor azt látom különböző sporteseményeken, hogy mondjuk a déli típusú sportvezetők hogyan állnak saját csapataiknak a küzdelméhez, és hogyan áll mondjuk akár egy északi típusú, északi személyiségű sportvezető, akkor igencsak nagy különbségek vannak.
De ezt lehet technika szinten alkalmazni? Most hirtelen a bécsi hipó Gunnar Prokop egykori edző jut az eszembe, aki mindent elkövetett.
Igen, még a pályára is bement.
Pályára is bement, bírókra borította az asztalt. Lehet, hogy ki volt találva?
Én azt feltételezem, hogy egészen máshogy viselkednek ezek az emberek 180-as pulzusnál téthelyzetben, mint mondjuk otthon a vacsoraasztal mellett. Tehát, hogy én nem ismerem Gunnar Prokopot, de nem feltételezem, hogy ő otthon is egy ilyen fajta vehemenciával élni az életét. Ezeket a technikákat igen, lehet tanulni, és vannak helyzetek, amikor alkalmazni kell. Én a múlt héten a Sport heti lapban olvastam Guzmics Rihárddal egy riportot, hogy ezt hogyan élte meg. Megkérdezték tőle, hogy foglalkozott-e velük sportpszichológus, és elmondta, hogy korábban igen, de most ezelőtt a meccs előtt a Sanyi bácsi és Kenyeres Imre volt, aki sokat beszélgetett velük erről az egészről. Én azt gondolom, hogy ez kevés, tehát ennek sajnos megvolt az eredménye. Ez a csapat gyakorlatilag Hajnal Tamás 40. percben történt kapuralövésig nem volt a pályán, tehát lézengtek, azt se tudták, hol vannak.
Ugye, ha maradunk egy foci csapat példájánál, igen, mikor kell elkezdeni a csapat felkészítését? Ha megtudjuk, hogy ki ellen játszunk, mikor, milyen lépésekkel? Egyenként vagy külön? Az edzőt bevonva, vagy az edző nélkül? Ezer kérdés.
Igen. Egyenként is, külön is, és az edzőt is bevonva. Ez nagyon röviden a válasz. Tehát én azért végeztem el a MLS-nek az alapfokú edzőképző tanfolyamat, hogy egy kicsit ebbe a csapat dinamikába is belelássak, mert én korábban inkább egyéni sportolókkal foglalkoztam, és e tekintetben nagyon-nagyon hasznos volt, és nagyon sok információt szereztem arról, hogy egy csapat, egy ilyen labdajáték csapat hogyan is működik. Ugye történhetnek egyéni megkeresések a csapattagok részéről, hogy neki most ilyen problémái vannak, és akkor szeretné, hogyha ezzel foglalkoznánk. És akkor foglalkozunk. Illetve akár a csapatkapitány részéről, akár az edzői stáb részéről jöhetnek olyan kérések, hogy csapatépítés, csapaton belüli kommunikációk tekintetében legyen segítségük, és hát a modern sportlélektan az a csapatokat már olyan szinten szedi szét, hogy például külön foglalkozásokat lehet tartani a védőknek, külön foglalkozásokat lehet tartani középpályásoknak, illetve hát ékeknek vagy a csatároknak. Külön foglalkozást lehet tartani a baloldalt játszó játékosoknak, külön a jobboldalt játszó játékosoknak, és ebből az egészből gyakorlatilag, hogyha nézzük, akkor mindenkinek a kommunikációját elősegítjük mindenkivel. Mert ugye amikor baloldalt veszünk, akkor a bal hátvéd, a bal szélső és mondjuk az ék, jobboldalt ugyanez, hogyha védőket veszünk, akkor szintén, tehát a sport az gyakorlatilag, pláne ezek a csapatjátékok, ezek azért kommunikációról, nem nonverbális kommunikációkról szólnak. Kell értenünk és tudnunk, hogy a másik a következő pillanatban hogy fog reagálni, hova fog,
teljesen logikátlannak is tűnik egy külső néző számára,
akkor
ha
is
értik egymást, akkor abból lesz a góla.
Így van.
Bonyolítsam tovább egy picit. Ugye válogatottak azok nincsenek együtt az év egészében, ezeket úgy rántják össze, ha sikerül. Mennyi ideje van egy ilyen munkára egy pszichológusi tímnek, vagy egy pszichológusnak?
Hát nagyon kevés, és ezt én a férfi kézlabda válogatottnál azért tapasztalom, hogy szétszórva a világba játszanak, és akkor 3 héttel vagy 4 héttel a megmérettetés előtt jönnek össze. Nagyon fontos az, hogy mennyire bíznak a segítő stábban, tehát a pszichológusban, az erőléti edzőben, a dietetikusban, stb. Tehát ebben az egész stábban, mert hogyha bíznak benne, és látják az értelmét annak, hogy ez a javukat szolgálja, és ebből eredmény születhet, akkor akár 3 hét alatt is komoly eredményeket lehet elérni, hogyha nem igazán együttműködőek, akkor viszont bármennyi időt tölthetünk velük, ez az egész nem fog működni.
Nemzeti válogatottaknál ugye kézilabdázókat, férfiakat viszi, illetve nekik segíthetők, azért profik, a világon mindenhol játszanak, ott állítólag a sport, pszichológia, csapatmunka, az valamivel előrébb tart, mint nálunk. Ők csak tudják, hogy amikor hazajönnek és látják önt, akkor mivel fognak szembesülni.
Igen, tudják is, és együtt is működnek, és nagyon remélem, hogy még gyümölcsözőbb kapcsolatot sikerül majd velük a későbbiek kialakítani.
Ez a 3 hét, ez hogy kezdődik? Hazajönnek, leülnek, edzés előtt, edzés után, edzés közben, kim van az edzésen, nézi őket, jegyzetel? Szóval mi a technikája?
Igen, hát ez egy friss munka, ez most az Európa-bajnoki selejtezők előtt kezdődött, és igen, én az edzőtáborban oda megyek hozzájuk, részt vezetek az edzésen, megnézem, hogy működik, megismerem az új játékosokat, és utána egyrészt csapatépítés, másrészt egyéni felkészítés történik, amiben hát ugye nagyon profik, és nagyon akarják a sikert, úgyhogy ebben maximálisan ők együttműködnek.
Szeretném még pontosabban megérteni, hogy kezdődik, bemutatkozik, azt mondja, Kárpáti Róbert, orvos, sportpszichológus, vívó vagyok.
Igen. Nem így kezdődik, hanem úgy kezdődik, hogy a szövetségi kapitány bemutat engem, és ezt követően általában először a csapattal együtt kezdünk el beszélni, aktuálisan nekik valami problémáik, amit szeretnének megbeszélni, egymással nem tudják, van egy ilyen, tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy azért jó egy ilyen helyzetbe egy csapatnál bevonni egy külső szakértőt, személy szerint most engem, mert hogy úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy gyakorlatilag nem szólnak egymáshoz. Tehát, hogy nekem elmondják, és én ezt valamilyen formában átalakítva, komilfóvá téve tudom továbbítani a másiknak, és ebből kialakulhat egy ilyen háromszög, aminek a két oldalán nagyon sok ember van, és én vagyok középen. Tehát, hogy rajtam keresztül lehet ezt a kommunikációt kialakítani, és amikor az aktuális problémákat megbeszéltük, akkor van lehetőség arra, hogy egyénileg, aki szeretne aktuális problémákat megbeszélni. Én mindig azt szoktam egyébként mondani, hogy azért a pályán a teljesítmény nagy mértékben meghatározza, hogy mi folyik pályán kívül, tehát mi folyik otthon, a családban, a klubcsapatban, stb. Tehát mindenki hozza magával a saját életét ki a meccsre, a megmérettetésre. Tehát, hogy arról, hogyha ott vannak problémák, azokat is meg tudjuk beszélni. Illetve hogy én vívó voltam, az csak azért fontos, mert lehettem atléta, vagy mindegy, de az, hogy én a sportból jövök, az szokott némi bizalmat ébreszteni a sportolókban, tehát, hogy nem egy teljesen outsider. Amikor foci labdarúgókkal foglalkozom, akkor mindig úgy szoktam kezdeni, hogy hát én is hobbi szinten is focizom, tudom, hogy mi a les, tehát, hogy ilyen apró kis finomságokat picit vicces formában, tehát oldva a feszültséget. Ugye a magyar társadalomban egyébként is van egy némi ilyen rossz értelmet elfogultság a pszichológus pszichiáterrel szembe, ugye.
Akinek szüksége van rá, az biztos beteg. Így szoktuk összefoglalni.
Igen, egyfelől. Másfelől, hogy aki, ugye, hogy a pszichiáter, meg a pszichológus is nyilván azért lett, mert hogy saját problémái vannak, meg úgyis a molnár az lisztes lesz, a malomban ilyen sztereotípiák. Tehát, hogy ezeket próbálom oldani, hogy én is egy teljesen hétköznapi ember vagyok, aki azért vagyok itt, hogy nektek segítsek.
Vannak tipikus problémák? amelyek előkerülnek ilyenkor az első találkozáskor? Csapat szinten először, az egyéni, az nyilván az más káposzta, és az a
igen.
személyes kontaktusba tartozik.
Igen, csapat szinten klasszikus problémák azok szoktak lenni, amikor mondjuk ilyen beilleszkedési nehézségek vannak a csapatban, tehát hogy a fiatalok beilleszkedése a már rutinosabbak közé, vagy a rutinosabbak részéről a fiataloknak mondjuk az elfogadása, az elfogadtatásával kapcsolatos problémák, de egy csapat minél struktúráltabb, vagy intelligensebb, ezek annál könnyebbek, és annál könnyebben megbeszélhető problémák. Úgyhogy csapatszinten inkább mondom, ez a csiszolódjunk össze, ez szokott a...
És az egyéni problémákat is oda behozzák a plénum elé?
Nem.
Vagy az külön beszélik?
Azt külön beszéljük meg az egyéni problémákat, tehát utána leülünk, és akkor idézővetéve fogadóra van, és akkor...
És a fogadórán az egyéni problémára próbál dolgozni, vagy az egyéni problémának azt a szeletét próbálja megoldani, megszerelni, ami a csapat működéséhez kell.
Csak és kizárólag. Tehát, hogy nekem nem feladatom az, hogy mondjuk egy kapcsolati krízist megoldjak. Nekem az a feladatom, hogy annak mondjuk egy kapcsolati krízisnek milyen kihatása van a játékosnak a pályán való teljesítményére. Tehát, hogyha emellett mondjuk ennek a megoldása kapcsán a kapcsolati krízist is sikerül megoldani, az jó, de nem cél. A cél az, hogy a versenyző a teljesítő képességének a maximumát abban a 90-60 háromharmadnyi időszakban hozni tudja, független attól, hogy mondjuk otthon mi zajlik. Tehát nekem az a fontos, hogy egyrészt megpróbáljam valamilyen szinten tényleg egyszerűen függetleníteni attól, hogy otthon mi zajlik.
Mi a technikája? Azt értem, hogy beszélgetnek, mert hogy kommunikálni kell az emberrel, hogyha a lelkéről, meg a magáról kérdezünk. Milyen technikái vannak arra, hogy tud segíteni?
Igen, tehát van nagyon sok technika, például vannak relaxációs technikák, vannak autogén tréning technikák, ezek azt jelentik, hogy alapban ugye, amikor feszültek vagyunk, akkor ugye nem az idegeink feszültek, hanem sokkal inkább az izmaink feszültek, és emiatt mondjuk olyan sportokban, ahol apró pici mozdulatokon múlnak sikerek, ilyen lehet talán az asztali tenisz, a vívás, de akár még a labdarúgás is, tehát egy büntetőnek az elvégzése is egy nagyon, nagyon finom mozgássort kell ahhoz végrehajtani, hogy az sikeres legyen. Tehát, hogy megtanítani a sportolókat például relaxálni. Amit lehet csoportosan, vannak csapatok, amik azt igénylik, hogy ők együtt szeretnék, mondjuk egy 20 fős keretet nem lehet egyszerre relaxálni, de mondjuk így ötös csoportokban már lehet. Illetve meg lehet őket tanítani autogén tréningezni, ami azért több, mint a relaxáció, mert ott aktuális izomcsoportokra lehet az egészet lebontani, illetve vannak szívgyakorlatok, hasi gyakorlatok, fejgyakorlatok, tehát amikor mit tudom én, valaki azt mondja, hogy ég a feje például, amikor verseny előtt annyira izgul, hogy szinte szétrobban, akkor meg lehet neki tanítani egy technikát például, hogy lehűtse a fejét egy egyszerű relaxációs módszerrel.
Ez az autogén tréninghez, amennyire én tudom, idő kell.
Idő kell,
az nem
így van.
Megy, hogy 5 perc alatt piff-paff, jobb kezem, bal kezem, bal lábam, jobb lábam, hason, puff, és már is hol vagyok.
Így van.
Tehát ezt mikor lehet beilleszteni mondjuk egy meccs előtti pokoli hangulatban, amikor úgy érzi, hogy ég a homloka, de muszáj lenne most valahogy leülnie, meg higgadnia.
Igen, tehát ő neki a meccs előtt már konkrétan kell tudnia azt a mondatsort, amit saját magának ő akkor elmond, és ezzel tudja mondjuk lehűteni a homlokát, vagy a szívfrekvenciáját csökkenteni. Tehát speciál mondjuk az autogén tréning az egy aktív tanulási folyamat eredménye a versenyzők számára, ami úgy szokott lenni, hogy én elmondom először, és utána ezt megkapják digitális formában, és ezt bármikor, tehát berakják a saját kis kütyűjükbe, és hallgatják, amikor buszon utaznak, és szépen megtanulják.
Kigyakorolják, hogy amikor élesben van, akkor csak mint egy kulcsot elfordítják, és működik.
Így van.
Tehát ez van a technikája.
Ez a technikája. Így van. Így van, és egyébként visszatérve az eredeti kérdésre. Tehát, hogyha a magyar labdarúgó válogatott tagjai ezt a technikát alkalmazni tudnák biztonsággal, nem ismerem őket, de ezzel együtt majdnem biztos vagyok abban, hogy nem tudják alkalmazni, akkor például egy ilyen megmérettetés kapcsán, mint ez a román-magyar meccs, hogyha egy picit higgadtabban képesek ezt az egész légkört, az egész helyzetet ott kezelni, akkor lehet, hogy nem így alakult volna az egész. Nyilván ez most egy fikció, nem tudom. Én csak azt tudom, hogy ez a román labdarúgó válogatott, aki gyakorlatilag agyonvert minket, ez 4 nappal később szenvedett egy olyan csapat ellen, akivel mi azért 2 nagyon jó meccset játszottunk. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez nem a labdarúgó tudásról szólt, ez az egész román-magyar.
Nagyon gyakran szokták mondani, hogy ki kell zárni a külvilágot, és csak az adott feladatra koncentrálni. Hát, ha csak a labdarúgást vesszük alapul, a labdarúgás az maga a világ. Hát ez egy bonyolult dolog. Hogy lehet úgy kizárni, hogy egyébként a labdarúgással, ami nagyon bonyolult dolog, kapcsolatos összes információt mégis fölvegyem, mert benne van a partjelző is, meg az időjárás is, meg a fények is, minden.
Igen. Tehát a sport lélektannak azért a hazája az érdekes módon valahogy a spanyol nyelvterületekről indul. Tehát, hogy Spanyolországban, Dél-Amerikában nagyon nagy hagyománya van a sport lélektannak. És többek között ezek miatt a spanyol labdarúgók gyakran nyilatkozzák, hogy számukra teljesen mindegy az, hogy ők a Nou Camp stadionban vagy a Bernabeu-ban játszanak, mert megvannak azok a technikáik, hogy ők nem érzékelik a 80 ezer embert. Hozzáteszem, kell ehhez azért egy alapszemélyiség. Tehát aki azt gondolom, hogy aki alapszemélyiségében egy borzasztó nyitott valaki, és egyszerre tud nagyon-nagyon sokféle helyre figyelni, annak ilyen szinten kizárni a külvilágot, az sokkal nehezebb, mint egy picit befele fordulóbb, picit ilyen önmaga figyelésére alkalmas valakinek. Mert ugye most az elmúlt hetekben jött, hogy azt hiszem Romário azt mondta Messiről, hogy ő egy autista.
Mm-hmm. És ezt ugyanúgy dicsérőleg mondta. És ezt én úgy vettem ki a szavaiból, hogy ez dicsérőleg mondja.
Igen, hát azért nehéz a dicséretnek érteni, mert az autizmus önmagában egy fogyatékosság.
Igen, de időnként zsenialitással jár.
Igen. De hogy én el tudom azt képzelni, hogy benne, hogy például Messiben benne van az a képesség, hogy őt nem zavarja az, hogy hányan nem szeretik, hogy hányan fújolják, hogy hányan szólnak be neki. Ugyanez egyébként megvan a másik zseniben, Cristiano Ronaldo-ban is, tehát hogy ő egy extravertáltabb valaki, de ő is hihetetlen módon tudja kizárni, és ezt én a mimikájából, a reakcióiból látom, hogy csak és kizárólag arra az egy feladatra, hogy neki itt jól kell szerepelni, gólt kell rúgni, gólpaszt kell adni, erre maximálisan alkalmasak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kárpáti Róbert, orvos, sportpszichológus az Aréna vendége.